Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kedves hallgatóim! István atya vagyok, a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintésével foglalkozunk. A most következő rész címe Ünnepélyességi fokok az Eucharisztia megülésében. A Szent Mise alapszerkezete megállapított és fölismerhető mindenféle keretek között. De mindenkori megjelenési formája időről időre változhat. Főleg az szerint, hogy hogyan van jelen rajta az egyház. A szabályt megadó alapforma mindig az egyházi közösség, vasárnapi Isten tisztelete lesz. A Szent Liturgiáról szóló konstitúció körvonalazza azt az eszményt, amikor kiemeli a püspöktől bemutatott eukarisztiát, mint az egyház hű képét. Az egyház a legkiválóbb módon akkor lesz látható, amikor Istennek egész szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz az egy oltár körül, amelynek élén a papságtól és az oltár szolgáitól különvéve a püspök áll. A jelenlegi körülmények között ez az eszmény csak ritkán valósítható meg. Egy püspöki egyházmegye nagy hívőserege plébániákra oszlik. A vasárnapi összegyülekező plébániai közösség eukarisztiáját a lelkipásztor vezeti, nem a püspök, vagy legalábbis nem mindig a püspök. Lehet, hogy neves alkalmakkor, bérmálás vagy templomszentelés, a püspök vezeti az eukarisztia liturgiáját, de általában a többi ünnepeken, vasárnapokon, hétköznapokon a lelkipásztor vezeti azt. Mert a vasárnapi plébániai misék mellett ott vannak a hétköznapi misék, és ezeken többnyire kisebb számú, többé-kevésbé véletlenül összeverődött közönség látogatja is, a hívek ilyen összetételben vesznek részt rajta. Végül ott a közösség nélkül mondott Szent Mise is, ahol a pap legfeljebb csak a minisztránssal együtt mondja a Szent Liturgiát, a Szent Misét. Ezek tehát az alapkategóriák. A püspök főpapi miséje, a pap plébániai miséje vasár és ünnepnapokon, és a hétköznapi mise mellett negyediknek a magánmise. Az első századokból fennmaradt tudósítások szerint a misét mindig a püspök vezeti, bár antiókiai Szent Ignác idejétől kezdve olykor azt is említik, hogy egy papra bízza, mint például Szent Ignácnak a szmirnaiakhoz írt levelében olvashatjuk. Az eredeti római liturgia emlékei a főpapi misének nagyon kifejlődött alakját írják le. Az első római ordó beszél a pápa stációs miséjéről, amelyben az egész város részt vett. A pápai udvar és a nagyszámú egyházi ember, valamint a közvetlen szomszédság püspökeinek részvétele rajta hagyta sajátos jelét a rituálén. Más jellemvonásai is egy különleges kórus, az úgynevezett Schola Cantorum szereplésének szükségéből fakadtak. És most nézzük akkor az alapvető szentmiség formáit. Elsőnek a püspöki misét, majd a papi szentmisét. Már hosszú idővel azelőtt megjelent az észak-európai országokban az első római miserend szertartása a főpap püspöki miséjéről, vagy a püspök főpapi miséjéről, és részleteit meghatározta a 9., a 10. és a 8. miserend. Az eukarisztiát a püspök vezette, körülvéve a székváros papságával, bevonuláskor 7 akolitus és egy tömjén hordozó előzte meg a menetet. Az előmise alatt az abszisban, az oltár mögött foglalt helyet. Amikor járt, két pap segédkezett, mellette voltak a régi keleti udvartartás szertartási módján. Amikor az említett miserendek úgy a 8.-tól a 10. században az észak-európai országokban elterjedtek, ugyanez lett a menete a papi misének is, ha megvoltak a megfelelő előfeltételek, így például a szerzetes közösségek napi miséjében vagy a káptalani misékben. Csak az ezredforduló táján kezdték világosan megkülönböztetni a püspök főpapi miséjét a pap nagy miséjétől. A megkülönböztetés első világos jelét Avranches János liturgikus leírásában találjuk, ez az ünnepélyes mise a Missa Solemnis eredete. Ettől fogva a hét fákjavivő és az apszisban lévő ülőhely csak is a püspököt illette meg. Pap nem tarthatott rá igényt. A papnak most már nem a teljes rendelkezésre álló papság segítkezett, csak egyszerűen egy diákonus meg egy szubdiákonus bizonyos esetekben a 12. századtól kezdve pap is segítkezhetett. Már más kisebb különbségek is voltak, mint például, hogy hol intonálja a celebráns a glóriát és a krédót, vagy mikor most kezet. Nincsenek emlékeink a korai időkből a papi vasárnapi misének a fejlődéséről Róma címtemplomaiban. A szertartás jelentős különbsége talán a kórus hiánya volt, és ennek következtében nem énekelték az introitust, az offertóriumot és a kommuniót. De egy diákonus segédkezése és a mise rendes menetéhez tartozó szolgálata az megvolt. Szent Ciprián előírta, hogy egy diákonus kísérje el azokat a papokat, akik a börtönbe mentek, hogy szent misét mutassanak be a bebörtönzött keresztényeknek. Aranyszájú Szent János pedig vádlóan mutat rá egy homíliájában azokra a gazdag keresztényekre, akiknek egész falvaik vannak, és mégsem erőltetik meg magukat annyira, hogy templomot emeljenek, vagy eltartsanak egy papot és egy diákonust, azért, hogy vasárnaponként bemutathassák a szentmisét. A keleti egyházak a mai napig megőrizték ezt a gyakorlatot. Tudnilik, hogy a misén diákonus segítkezik a papnak. Nyugaton már a liturgikus fejlődés igen korai szakaszában egy kisebb rendű klerikus vette át a diákonus szerepét. De azért vannak ritka kivételek. Például a Kartauzia konvent miséjében még ma is diákonus és nem kisebb rendű oltárszolga segítkezik az oltárnál a papnak. Amikor tehát a diákonussal bemutatott miséről beszélünk, a pap vasárnapi miséjének alapformájára kell gondolnunk. A teljes egyházi gyülekezet jelenlétében bemutatott mise mellett, mint azt már föntebb láttuk, a legrégibb időktől kezdve gyülekezet nélkül is mondtak misét. Példa erre a kisebb közösségek, például halálesetben a gyászolóknak vagy saját alkalomból egy családnak bemutatott szentmise. Rómában és másutt házi oratóriumokban is megülték az eukarisztiát. Részletesebben vizsgáljuk ezt majd a negyedik részben, a hatodik fejezetben egy kicsit később. A házi misére nem fejlődött ki saját szertartás, ezért nyilvánvalóan semmiféle ünnepélyességgel nem jártak az ilyen szentmisék. Most nézzük a magánmisét. Végül, amint már láttuk, ugye az előbbi részben, a kora középkor óta volt tisztán magánmise is, amikor a pap csak egy minisztrással ajánlotta fel az áldozatot. Ez leggyakrabban olyan fogadalmi mise volt, amelyet egy előre láthatólag részt nem vevő személyért ajánlottak fel. A magánmisére nézve semmi különleges szertartás nem keletkezett, kivéve, hogy a változó részekben és a prefációban a hangsúly a kéréseken volt. A karolink korban és a karolink birodalomban a 8. századtól kezdve előfordultak olyan miseszövegek, amelyek imái, mint például a kolletta, a prefáció vagy a hang igitur kezdetű szentmisében elhangzó imák, mind egyes számba voltak. Tipikus esete ennek a mise, amelyet a pap önmagáért énekel. Ebben a korszakban hallunk a püspöki rendelkezésről a missa solitária ellen, vagyis az ellen, a szokás ellen, hogy a misén még minisztrán sincs. 5. Szent Pius pápa reformja az 1570-es misekönyv tanúsága szerint a mise két formáját megkülönbözteti, a missa conventualist és a missa privátát. A püspök főpapi miséjének szabályozása csak később az 1600-as Ceremoniale Episcoporumban történik meg. A konventuális mise feltétele káptalani, székesegyházi vagy szerzetes templomok részéről, ahol nagyszámú egyházi ember vesz részt, a kórusban énekelt zsolozsmán. Ez a mise mindig ünnepélyes jellegű, diákonussal, szubdiákonussal és énekekkel. Emellett 5. Pius misszáléja elismeri az ének nélküli csak egy minisztránssal bemutatott magánmisét is. Más résztvevőkről csak annyiban van szó, amennyiben említés történik a körülállókról, latinul a circumstantesekről. Ezek a körülállók, akik a mise folyamán térdelnek, az evangéliumot kivéve, és hallgatják a pap hangosan mondott imáit. Most ez a magánmise kezdi már meghatározni a mise általános liturgikus képét. Kivételnek tekintik azt, amikor a pap néha diákonus és szubdiákonus nélkül énekli a misét. A következő századokban azonban mégis a missa cantata, magyarul az énekes mise lett, a szent mise legjelentősebb formája. Így nevezték az egyes papoknak gyülekezetükkel bemutatott szent miséjét. A mise fönti alakjai megfelelnek a 16. században uralkodó körülményeknek, amikor minden nagyobb templomban rendelkezésre állt egy papi kollégium, hogy az ünnepélyes misén segítkezzék, és amikor úgy hitték, a szentségi papság helyes és illő hangsúlyozásához hozzátartozik, hogy hűségesen ragaszkodtak az oltár és a nép középkori szétválasztásához. Most nézzük a liturgikus mozgalmat. Korunk megváltozott viszonyai között 1909-től kezdve erősen feltört a liturgikus mozgalom. Ellenhatás volt ez a pap elszigetelésére és a nép szerepének lebecsülésére. Ideiglenes megoldást hozott az úgynevezett párbeszédes mise, a missa dialogáta, amely 1920 után lett népszerű. A hívőket megtanították, hogy hogyan kapcsolódjanak bele a feleletekbe, az adományokat egy lektor vagy felolvasó magyarul vette át, a pap imáit pedig felolvasták a népnyelvén, miközben ő maga csendben elolvasta azokat. 12. Pius pápa elvben elismerte ezeket a törekvéseket, 1947-es Mediator Dei enciklikájában, majd hosszú idővel a II. Vatikáni zsinat meghirdetése előtt az 1958. szeptember 3-ai instrukció Szent Zene és Szent Liturgia az említett ideiglenes megoldással egybehangzó irányelveket adott ki. Az utasítást a ritus kongregáció bocsátotta ki, de 12. Pius pápa különleges helyeslésével. Ez volt az egyik utolsó földi cselekedete. Ezután a II. Vatikáni zsinat kezdte a liturgia gyökeres megújítását. Határozottan hangsúlyozta Isten népének a miséjét. A szabály most már nem a magánmise volt, és e tekintetben nem is a nagymise. Eltűnt az oltár és a nép különválása, ami Sale Románum 1969-es miserendje szerint az egyetlen megkülönböztetés gyülekezettel és gyülekezet nélkül mondott szent mise volt. A gyülekezet nélkül mondott mise többé-kevésbé megegyezik a magánmise fogalmával. Azon kívül, hogy nincsenek résztvevők és nincs ének, csak egy megkülönböztető jellege van, tudnilik, hogy elmaradnak bizonyos szavak, amelyeket a celebráns különben a gyülekezethez intézne, mint például a bűnbánatra vagy akár a békecsókra való felszólítás, meg a szentmise végén az elbocsátás, az ite missa est. A nép szerepét pedig a minisztráns veszi át. A változó részeket illetően közbülső megoldást találtak. Ha szükséges, maga a pap olvassa el a bevezető és az áldozási antifónát. A gyülekezeti mise általános formája föltételezi, hogy a misét bemutató pap oldalán van egy felolvasó, egy lektor, van egy kántor, és legalább egy ministráns vagy oltárszolga, és ha csak lehet, egy diákonus segítkezzék a papnak. Ez különben felelevenítése a missa cum diákonó szokásnak, tehát szent mise diákonussal. A diákonus különös feladatául az intézkedés, az evangélium felolvasása és a kehely vagy a misekönyv kezelése szolgál. A régebben a szubdiákonus számára kijelölt feladatokat, az első és a második lecke olvasását és a könyv kezelését, vagy abban való segédkezést a celebráns mellett most már a segédkezők végzik. Most nézzünk egy másik szentmise formát, a koncelebrálást, az együttmisézést. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjának értékes eleme a koncelebrált szentmise felújítása. A kora középkorban természetes dolog volt, hogy az eukarisztiát az összes jelenlévő pap közösen mutatta be a kolostori és káptani közösségekben. A keleti egyházakban továbbra is fennmaradt ez. Azóta sohasem merül fel a kétség, vajon ilyenkor minden egyes pap gyakorolja-e a papi hatalmát. Soha nem kérdőjelezték meg, hogy a hagyományos szokást, hogy csak egy pap mondhatta el az eukarisztikus imát, beleértve az átváltoztatás szavait is. Csak egy kivételről olvasunk, mikor a 8. században egy ideig négy nagy ünnepen a kardinálisok az egész kánont együtt recitálták. Ebben az értelemben a nagycsütörtöki római liturgia egészen 1964-ig igazi folytatása volt a közös eukarisztia bemutatás régebbi fogalmának. Egy pap mondta a misét, a többi jelenlévő pap áldozott. A 13. századdal az együttmisézés a pap szentelési misén is szokássá vált a római liturgiában. Így a papok közvetlenül gyakorlatba vették az éppen megkapott papi hatalmakat, és a szokás egyben kifejezte a püspökkel való közösségüket is. Ennél fogva a papszentelési misén az újonnan szentelt papok együtt mondják a szentelő püspökkel a kánont és az átváltoztatás szavait is. A II. Vatikáni zsinaton főleg a monasztikus rendek képviselői sürgették az együttmisézés szélesebb körű alkalmazását. Remélték, hogy ezzel kiküszöbölik azt a helyzetet, hogy minden szerzetes minden nap előbb elmondta a magánmiséjét, utána pedig megjelent a konventmisén, ahol persze így senki sem áldozott. További szélesebb körben alkalmazás volt az, hogy máskor is behozzák az együttmisézést, így például a kongresszusokon vagy a zarándoklatokon, ahol minden pap egy vezetőséggel vagy egy vezetéssel együttmisézik. Hiszen természetellenes látvány, amint egy csomó pap külön-külön mondja a magánmiséjét egy-egy szögletben, esetleg egy hotel valamelyik termében. A stipendiummal kapcsolatos problémáról eltekintve egy másik kérdés az ügyet még inkább bonyolította és nehezebbé tette a koncelebrálás igazi értékét, egyenlő buzgóságot tételezve föl, vajon nagyobb értékű-e a pap egyénileg mondott szentmiséje, papi hatalma teljes gyakorlásával bemutatott miséje, mint a laikus módra szentáldozásról való részvétele egy másik pap által bemutatott szentmisén. 12. Pius elvetette ezt a nézetet, hogy az akár 100 pap részvételeiben bemutatott szentmise is ugyanaz, mint amikor egyénileg mutatták be a 100 misét. De helyesen mutattak rá arra, hogy ez ugyan igaz lehet a cselekmény természetére vonatkozólag, hiszen az utóbbi esetben 100 cselekményről van szó, viszont nem szükségképpen áll helyét a gyümölcsök formájában a lelki értékeket illetően, az teljesen azonos lehet, vagy azonosnak lehet tekinteni mind a két esetben, ha elfogadjuk azt a felfogást, amelyet a fructus missae, tehát a szentmise gyümölcseire vonatkozólag már megtárgyaltunk az előző részekben. Ilyen formán tehát arról van szó, hogy megtaláljuk több pap közösen bemutatott misének legnagyobb és legjobb ritorikus formáját, föltételezve a buzgó és méltó magatartást. És előnybe kell tehát részesíteni a csendes koncelebrálást is, egy pap teljesíti a szentségi követelményeket, többiek pedig csendes résztvevőként asszisztálnak. Előnybe kell részesíteni a hangos koncelebrálással szemben, amikor mind együtt hozzák létre a szentségi jelet. A csendes együttműsézés ugyanis tökéletesebb kifejezése az eukarisztiának, mint az egyház egység jelének. A II. Vatikáni zsinat elsősorban a magánmisék halmozása helyébe hozta be az újra együttműsézést, de hamarosan használni kezdték arra is, hogy fokozzák egyes alkalmaknak az ünnepélyességét, gazdagítva ezzel a missa solemnis formáját, az ünnepélyes szentmise formáját, és ilyenkor a templom hajójában nagyobb gyülekezet sereg lett össze, és ez mintegy igényelte a papság megfelelően nagyobb számát is az oltárnál. Így eljutunk az ünnepélyes, koncelebrált vagy nem koncelebrált eukarisztikus istentisztelet egy másik nagy hatású alakjához, a főpapi mise szabályainak megfelelően és annak előírásaink és előírása szerint lefolyó eukarisztiához, ahol a székváros vagy az esetleg még nagyobb területet egybefogó hívők egybegyűltek a püspök körül. Ilyen alkalom például egy főpásztori vizitáció, vagy egy püspöki másféle látogatás, vagy bérmálás, vagy templomszentelés, vagy egyéb főpapi szertartás. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, a Szentmise teológiai történeti és pasztorális áttekintését most ezzel a résszel itt abba hagyjuk. A következő szakasz az eukarisztikus liturgia alakító elemeiről szól.
Patrique gloria.